Nos idő van, üdvindenkinek. Először is a honlapon fönn van az összes további menetrend, tehát pótzéhák, pótpótzéhák, vizsgák, minden fönn van a honlapon, ott mindent meg lehet nézni. A múlt órán feltételes váratóértékkel foglalkoztunk, bevezettük, hogy mi az feltételes váratóérték, láttuk mindenféle szép tulajdonságát, és a három fontos tulajdonsága, amit oda fölírtam, és amit használni fogunk most is, a következő, hogyha veszem a feltételes váratóértékét az x-nek felté, vagy az y egyenlő valami rögzített értékkel, akkor ezt ki lehet számolni a feltételes sűrűség, vagy eloszlás függvények, vagy akár súlyfüggvények segítségével. Ez függvénye lesz annak, hogy az y-t minek választottam. És hogyha én most nem is választom igazából semminek, csak azt mondom, hogy veszem azt a feltételes váratóértéket, hogy ex feltéve y, ez még mindig a nagy y függvénye, és mint ilyen ő egy valószínűségi változó. Ez volt a múlt órán. Ennek a valváltozónak a két fontos tulajdonsága van. Az egyik az, hogy y-t feltéve az y nem véletlen, tehát ha egy szorzatnak a feltételes váratóértékét nézem, hogy hx-el gy feltéve az y-t, az ugyanaz, mint a feltételes váratóértéke a hx-nek feltéve az y-t, és a g, mint egy konstans, kijön a feltételes váratóérték alól, tehát simán megszorzom gy-nal, ez az egésznek mindig az y függvénye. A másik fontos tulajdonság volt a toronyszabály, hogyha van egy feltételes várató értékem, aki egy valváltozó, annak tudom venni a várató értékét y szerint, és ha ezt megteszem, akkor a feltétel nélküli várható értéket kapom. És erre volt egy példánk, hogy van egy vonat, ami egyenletes időben indul, 0 és t között egyenletes az indulási ideje, és amíg vár a végállomás, addig Poisson lambda folyamat szerint jönnek az utasok, és aki odaír időben, az felszáll. Kérdés, hogy az utasok számáról mit lehet mondani, mennyi a várható utas szám ezen a vonaton. És a megoldás, a toronyszabálya szép és egyszerű, feltételezve a vonat indulási idejét, tudom, hogy addig az időig lambda t utas érkezik várhatóan, feltételezve azt az időt, innen kezdve csak lambdászor az egyenletes várható értékét kell beírnom, annak pedig a várható értéke az t per 2, mert hogy egyenletesnek a várható értéke az intervallum közepe. Most a következő kérdésem az az lesz, hogy vajon mennyi a szórás négyzete a utasok számának. Tehát ugyanez a probléma, mennyi a szórás négyzete az utasok számának. Ehhez egy kicsit dolgoznunk kell. Először egy egyszerű definíció, a feltételes szórás négyzetet akarom bevezetni, ami hát teljesen egyszerű lesz és magától értetődő, tehát legyenek x és y valószínűségi változók, hagyd ne írjam ezt le, akkor a d négyzet x feltéve y lesz a feltételes szórás négyzet, és pontosan úgy kell csinálni, mint az eredeti szórás négyzetet, azzal a különbséggel, hogy minden várható érték meg van feltételezve. Tehát a definíció az ugye az volt, hogy várható értéke annak, hogy x minusz várható érték x. A különbség most annyi lesz, hogy minden várható érték feltételes, ugye ez még a négyzetem volt, minden várható érték feltételes lesz y szerint. Ez volt az eredeti definíció, csak minden e helyére e feltéve y-t írtam. És ugyanúgy, ahogy az eredeti szórás négyzetet, ezt is át lehet írni, úgyhogy második momentum minusz első momentum négyzete, a különbség az, hogy mindenki feltételes. Tehát feltételes második momentum minusz feltételes várató érték négyzete. Pont ugyanúgy, ahogy az eredeti szórás négyzetet így átírtuk, ez így igaz. Jó? És akkor most amit szeretnék kérdezni, az az, hogy tegyük fel, hogy valaki megmondta nekem az y eloszlását, és valaki megmondta nekem azt is, hogy x feltéve y-nak mi az eloszlása, és szeretném ebből a kettőből kikeverni az x-nek a szórás négyzetét. Okay? És hát ugye definíció szerint itt azt kell mondani, hogy ez várható értéke az x négyzetnek, vagy equivalens definíció, minusz az ex-nek a négyzete, amit rögtön toronyszabállyal át akarok írni, mert hogy az x-nek az eloszlását tegyük fel, hogy nem tudom, csak az x feltéve y tudom, és az y-nak az eloszlását tudom, úgyhogy ezt rögtön át akarom írni toronyszabállyal, és azt kapom, hogy ex négyzet, bocsánat, két e van itten, várható érték x négyzet feltéve y, ez a második momentum, egy toronyszabállyal, mínusz a négyzete az első momentumnak, ami várható érték x feltéve y, ennek az egésznek a négyzete. Oké, tehát most toronyszabálya mind a két várható értéket kifejtettem. És akkor első ránézésre egy kicsit meg vagyok lőve, hogy rendben van, de innen akkor hogyan tovább, ez biztos lehet valahogy szebben írni, és első pillanatra nem látszik, hogy hogy lehet szebben írni, de második pillanatra azért az ember talán rájön, hogy érdemes becsempészni ide egy tagot, méghozzá azt a tagot, hogy várható értéke a feltételes várható érték négyzetének. Ezt levonom, és aztán hozzá is adom. Tehát most nem csináltam semmi rosszat, levontam és hozzáadtam ugyanazt a számot, és aztán a végén még van az, hogy várható érték x feltéve y, és az egésznek a négyzete. Oké? Okay? Tehát bonyolítottam az életemet, hozzáadtam azt a tagot, hogy várható érték e x feltéve y négyzet. És akkor azt az ember egy kicsit nézi, akkor azt olvassa le erről. Egyrészt azt, hogy a közös várható értéket ki tudom emelni, meg is teszem. Közös várható értéke annak, hogy e x négyzet feltéve y minusz e x feltéve y négyzete. Az első tagból kiemeltem egy közös várható értéket, ugye várható érték lineáris. A második tagban pedig mi a helyzet? A második tagban azt csak leírom úgy, ahogy volt, várható értéke ennek a feltételes négyzetnek mínusz a feltételes várható érték várható értékének a négyzete. Ennek az egésznek a négyzete. És hogy kicsit jobban kiemeljem a dolgokat, talán ezt be is akarom karikázni itten. Jó, most csak annyit teszek, hogy ezt itt bekarikázom. És akkor lássuk, hogy mi történt. Az első helyen, az első tagban, mi jelent meg? Hát, hogyha oda nézünk egy kicsit följebb, és mindent jól csináltam, akkor itt megjelent pontosan a feltételes szórás négyzet. Tehát kell vennem a várható értékét a feltételes szórás négyzetnek, ez az első tag. Mi jelent meg a második tagban? Van ez a bekarikázott dolog, ennek a második momentuma van ideírva, és levontam belőle az első momentum négyzetét. Ez bizony egy szórás négyzet. Egy szórás négyzete jelent meg annak a változónak, amit itt bekarikáztam, tehát az e x feltéve y-val változónak. Íme egy gyönyörűséges formula. A szórás négyzet az egyenlő, hogyha feltételezni szeretném y-ra, a feltételes szórás négyzet várható értéke, meg a feltételes várható érték szórás négyzete. Gyönyörű szép formula. Még elmondani is. Leírni nem olyan szép, de elmondani gyönyörű, nem? Tehát a feltételes szórás négyzet várható értéke, meg a feltételes várható érték szórás négyzete. Ezt hívják úgy, hogy feltételes szórás négyzet formula. Feltételes szórás négyzet formula. Jó? Van egy bónusz feladat, a legfrissebb feladat sorvétve lesz hamarosan. Ma este ugye kikerült az utolsó feladatsor a honlapra. Abban ugyanezt a dolgot kell megcsinálni a kovarianciára. Tehát van olyan is, hogy feltételes kovariancia formula. De azt nem fogom itt most taglalni, hanem ennek segítségével térjünk vissza a vonathoz, és nézzük meg azt, hogy akkor mi a szórás négyzete az emberek számának ezen a vonaton. Ott a formulánk azt mondja, hogy kell vennem a szórás négyzetét az n-nek feltéve a t-t. Ugye nyilvánvaló, hogy megint a t-re fogok feltételezni, mert hogy ismételjem magamat, a t az egyenletes a nulla kis t-n, és az n feltéve t-t, az pedig Poisson lambda t paraméterre, ugye. Jönnek az emberek nagy t-ig. Tehát ez az első tag. És ebből akkor mindent fogok tudni, mert az n feltéve t-ről tudom, hogy Poisson, és utána ez egy t-nek lesz egy függvénye, egyenletesnek mindenféle függvényét könnyen tudom számolni. Meg szórás négyzete a feltételes várható értéknek, n feltéve t-nek. És akkor lássuk, mit kapok. A várható értéke annak, hogy hát mi a szórás négyzete a Poissonnak, az maga a paraméter. Tehát lambda t egészség. meg szórás négyzete a Poisson várható értékének. Mi a Poisson várható értéke? T per lambda. Tehát ezt kaptam. Oké, tehát még egyszer. A szórás négyzete a Poissonnak az maga a paraméter, és a várható értéke a Poissonnak szintén maga a paraméter. Itt most feltételes szórás négyzet, a feltételes várható érték, feltéve a tét. És pontosan ez van megadva. Jó? Hát akkor lássuk, hogy ebből mi lesz. Itt a T az egy egyenletes falváltozó a nulla T-n, azt könnyen tudom számolni. Lambda egy konstans, kiírom előre. Marad a várható érték T. Szórás négyzetből a lambda négyzetesen jön ki, tehát lambda négyzet, szórás négyzet T. A várható értéke a T-nek az még mindig kis T fél. A szórás négyzete a T-nek egyenletesnek a szórás négyzete, az hossz négyzet per 12. Tehát T négyzet per 12, ezt kaptam, és itt az eredményem. Ennyi a szórás négyzete a emberek számának a vonatom. Jó? Egy csöppet gondolkozzunk el rajta, hogy miről is van itt szó, és miből jön szórás, miből jön fluktuáció a utasok számára nézve. Két dologból jön, talán innen a legjobban látható. Az egyik az az, hogy maga a Poisson folyamat szór. Magának a Poisson folyamatnak van egy szórása, ami lambdászor, az, hogy milyen hosszú ideig nézem a Poisson folyamatot. És ennek veszem az átlagát a vonat indulása szerint. Ez az egyik oka annak, hogy véletlen, hogy fluktuál a utasok száma a vonaton. Van egy másik oka is, az pedig az, hogy maga a Poisson folyamatot amennyi ideig nézem, az is véletlen, és az is szór. Tehát az, hogy mennyi ideig kell néznem a Poisson folyamatot, várhatóan ennyi utasom van, de az, hogy mennyi ideig kell néznem, az véletlen, és az is szór. Ebből jön a szórásnézet másik komponense. Tehát a véletlenség a vonaton levő utasok számában az két komponensben jön össze. Egyrészt maga a Poisson folyamat szór, és ezt ki kell átlagolnom. Másrészt a Poissonnak van egy várható értéke, de az, hogy milyen hosszú ideig nézem, az is szór, és akkor erre kell vennem egy szórásnézetet. És akkor ebből jön össze az a kép. Hogy a fizikusok lelkivilágát megnyugtassam, a lambda az milyen mértékegységű, fizikai mértékegységű? Hogyha a T idő volt, akkor a lambda az 1 per szekundum kell legyen, 1 per idő. Lambda T az dimenziótlan, a négyzete is dimenziótlan. Ennek tudok örülni, mert az N maga dimenziótlan, tehát számot kell, hogy kapjak. Tehát fizikai dimenzió ügyben rendben vagyunk. Jó. No, ez volt még egy szép feladat, és persze millió és egy feladat van ezzel kapcsolatban. Feltételes szórás nézett formulát nagyon szépen lehet használni, sok helyen. Én egy kicsit most mást akarok még mondani a feltételes várható értékekről, és szórásról, és ehhez egy pillanatra vissza akarok menni a nem feltételes esetbe, tehát a sima várható érték esetbe. És szeretnék mutatni egy tételt, amit úgy hívnak, hogy Steiner-tétel. Steiner-tételt szerintem sokan hallották már, de nem hiszem, hogy így. Steiner-tétel a következőt mondja. Egy egyszerű kis tételről van szó. Veszek egy valószínűségi változót, az x-et, és szeretném az x eltérését valami c-től a négyzeten venni, és ennek a várható értékét. A tétel azt mondja, hogy az egyenlő az x-nek a szórás négyzete plusz az x-nek a várható értékének eltérése, hát így írom, na, ex minusz c négyzete, tehát az x várható értékének eltérése a c-től a négyzeten, ez a tétel. És mindjárt látjuk, hogy ez miért érdekes, csak előbb gyorsan bizonyítsuk be. A bizonyítás rendkívül egyszerű, ki kell írni a bal oldalt lényegében. Tehát az e x minusz c a négyzeten, azt úgy kapom, nem is igazán kírom, hanem becsempészek egy e x-et levonok, meg hozzá is adok egy e x-et. Ezzel nem csináltam se. Itt persze föl kell tenni egy második momentum végest, ezt föltesszük. És akkor ezt a két tagot külön nézem. Tehát van egy x minusz ex, meg egy ex minusz c. Ezt a kettőt külön nézem, az első része az az lesz, hogy az x-ex négyzetét kell vennem, és ennek a várható értéke. Ezzel megcsináltam az első tag négyzetét. A második része az az lesz, hogy vegyes szorzat, tehát kettőször várható értéke annak, hogy x-ex megszorozva azzal, hogy ex-c. És a harmadik tag az az lesz, hogy várható értéke annak, hogy ex-c-nek a négyzete. Tehát a második tag volt a keresztszorzat, és a harmadik tag az meg a második négyzete. Az első tagban felismerem ezt itt. A második tagban felismerek egy nagy nullát. Miért? Mert ez egy szám, erre nem hat a várható érték, ez egy rögzített szám. Várható értéke van annak, hogy x-ex, az pedig nulla. Tehát ez itt, ez nulla, ez meg egy egyszerű szám, erre nem hat a várható érték. Úgyhogy ez a második tag, ez nulla. A harmadik tagban meg felismer, hát a harmadik tag is egy szám, nem véletlen. Veszem a várható értékét, az olyan, mintha nem venném a várható értékét, tehát ez itt egyenlő ex-c négyzet. És akkor az meg a másik tag. Jó? Tehát akkor ezt beláttuk. És akkor egy pillanatra a, legalábbis a fizikusok elgondolkoznak, hogy ezt miért hívjuk Steiner-tételnek. És a válasz az, hogy először, ha ezt nézi az ember a szórás négyzetet, akkor ez micsoda? Ez olyan, mint a tömegközéppontra vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték. Jó? Matematikusoktól elnézést, ezt most nem értik. De szerintem értik egyébként, mert ez középiskola. Tehát a tömegközéppontra vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték van ideírva. Ide mi van írva? A C-re vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték. A kettő különbsége az a tömegközéppont távolsága a C-től négyzeten. És ezt, aki középiskolában foglalkozott ilyen forgó mozgásokkal, ilyesmi, az ezt látta és tanulta sokszor. Tehát ez pontosan ugyanaz a Steiner-tétel, mint ami forgó testekre vonatkozik. Persze a több dimenzióban van, de ezt is lehet több dimenzióban csinálni. Jó. Következmény. Következmény. Szeretném megtippelni az X-et. Mi lenne a legjobb tippem az X-re? Szeretnék egy fix számot, ami valamilyen módon legjobban tippeli az X-et. Jó? Mi a legjobb tipp? Mi a legjobb tipp egy szám az X értékére? Nyilván jó tipp nincsen, mert az X véletlen, tehát egy rögzített számmal nem tudom jól megtippelni, de azért valami tippet akarok mondani, és akkor gyorsan alá is húzom, mi az, hogy legjobb tipp? Ez lóg a levegőben. Milyen értelemben a legjobb tipp? Sokféle értelemben lehet választani a legjobb tippet, én most ilyen értelemben szeretném választani. Legyen a négyzetes eltérés várhatóan minimális. A négyzetes eltérés várható értéke legyen minimális. Jó? Ez bizonyos szempontból egy legjobb tipp. Legkisebb négyzetek módszere. Oké? Hogy kell választanom a C-t, hogy ez minimális legyen? Itt a válasz, ez minimális, ebben ugye nincs C, ez minimális pontosan akkor, hogyha a C egyenlő az EX-el. Tehát a legjobb tipp, ilyen értelemben a legjobb tipp, ilyen értelemben a legjobb tipp, az az, hogy a C egyenlő az EX, és ekkor a négyzetes eltérés, az pont megegyezik a szórás négyzettel. Ekkor ez a tag nincs, négyzetes eltérés pont egyezik a szórás négyzettel. Jó? Nézetes eltérés várható értéke igazából. Nézetes eltérés várható értéke, az pont megegyezik a D-négyzet X-en. Oké. Na most, ez mind szép és jó. A megjegyzés, kicsit lejjebb engem a táblát. Házi feladat, azt hiszem, hogy nulla pontér. hogyha nem a négyzetes eltérést akarom minimalizálni, hanem az abszolút értéket. Várható érték x minusz c abszolút érték. Akkor a legjobb c az nem a várható érték lesz, hanem pont a medián. Az a pont, aminél egy-ketted eséllyel kisebb a változó. Jó? Tehát az, hogy milyen értelemben, az egy értelmes megkötés. Négyzetes eltérés értelemben ez a legjobb, első momentum értelemben a medián a legjobb. És nyilván más értelemben más a legjobb. Na de, most a következő a kérdésem. Legyen két valváltozom, x és y valváltozók. X és y valváltozók. És most azt szeretném megkérdezni, hogy feltéve y-t, mi a legjobb tippem x-re? Feltéve y-t, tegyük fel, hogy van két valváltozom, aminek tudom az együttes elosztását, és valaki azt mondta, hogy az y az ennyi, valamennyi. Feltéve y-t, mi a legjobb tippem x-re? Oké? Mi a válasz? Először is a kérdés az, hogy milyen értelemben. Hát persze legkisebb négyzetek értelmében, tehát megint ezt azért alá kell húznom, és megint ide kell írnom, hogy a várható négyzetes eltérés értelemben ilyen értelemben akarom én a legjobb tippet. De mi az, hogy várható? Még ezt is alá kell húznom. Mi az, hogy várható? Feltéve y-t várható. Jó? Tehát igazából ez feltételes várható, hiszen azt megmondták nekem, hogy az y az mennyi. Jó? Tehát a várható értéke, most kiírom akkor részletesen, miről van szó, várható értéke az x minusz c négyzetének, feltéve, hogy az y-t megmondták nekem, mondjuk azt mondták, hogy épp kis y, jó? Az akkor, hát pontosan ugyanezt meg tudom csinálni, mint az előbb, Steiner tétel ugyanúgy, mint az előbb, csak éppen feltételes várható értékekre, és akkor azt kapom, hogy a feltételes várható értéke annak, hogy x minusz ex feltéve az y, tehát pont a feltételes szórás négyzetet írtam ide egyébként. Tehát feltételes várható értéke ennek, feltéve az y-t, y-nyelő kis y-t, plusz ugyanúgy, mint az előbb, ugyanazt írom, mint az előbb, csak mindenhova odarakok egy feltételest, ugyanúgy, mint az előbb, van itt egy olyan, hogy várható értéke, annak, hogy x minusz, nem, bocsánat, de igen, várható érték annak, hogy x feltéve y minusz c-nek a négyzete. Tehát a legjobb válaszom, és akkor itt van egy kis y, és akkor a legjobb válaszom az úgy, mint az előbb, legjobb tipp, hát feltéve az y-t, feltéve y-jelő kis y-t, az egyenlő az ex feltéve y-jelő kis y-nal. Oké? Okay. Jó. Tehát ha valaki nekem megmondja, hogy mennyi a y, mondjuk azt mondja, hogy egy kis y, akkor ezzel az információval mi a legjobb tippem ilyen értelemben az x-re? A legjobb tippem az, hogy várható érték x feltéve y-t. Hogyha első momentum értelembe kéne, tehát itt abszolút érték lenne és nem négyzet, akkor a legjobb tippem az a feltételes medián lenne. Feltéve az y-t, tudom, hogy mi az eloszlása az x-nek, feltételes medián, igen. Zárójelek nincsenek jól? Zárójelek nincsenek jól. Bocsánat. Ide rakom még egyet, meg ide. Így jó. Tehát x minusz ex az egésznek a négyzete, és mindenki feltételes. Köszönöm, így most már szem jó. Jó. Rendben van. Ez volt egy alkalmazás. És akkor jön még egy érdekes és jópofa alkalmazás. Az pedig a következő lesz, valdazonosságok névre hallgat, és valdazonosságból van azért bonyolultabb is, mint amit nézni fogunk, egy egyszerű esetet fogunk most nézni. Következő a feladat, tegyük fel, hogy nyitok egy boltot, és a boltba véletlen darab ember jön minden nap, és mindegyik ember véletlen összeget költ. Méghozzá az, hogy mennyit költ, az független mindentől, és azonos eloszlású minden emberre. Jó? Na most akkor fölírom ezt egy kicsit rendesebben. Tehát legyenek X1, X2, stb. Független azonos eloszlásúval változók. Ezt a jelölést már mindenki érti. Ez egy példa akar lenni. És legyen a várható értékük nekik mű, és a szórás négyzetük az legyen szigma négyzet. Tehát veszek ilyen független azonos eloszlású alváltozókat, és veszek ezen kívül egy n-alváltozót, n egy nem negatív egész, és független az x-ektől. Együttesen független az x-ektől. Független az x-ektől, x-ektől. Jó? És akkor ideírom mellé a példát, hogy mire lehet ezt használni. Azt mondom, hogy a boltomba egy nap betér n ember, és mindegyik ember egymástól függetlenül, és attól is, hogy hányan vannak, tehát mindentől függetlenül mindenki költenek. Az ijedik ember költ xi forintot. Oké? Okay? Ami engem érdekel, az az, hogy mennyi az összes bevételem aznap. Tehát a bevétel, ami engem érdekel, az az, hogy eddig a véletlen n-ig fölmegyek, és összeadom az x-iket. Ez egy véletlen tagszámú összeg. Véletlen tagszámú összeg. Ez teljesen jól értelmes. Ha az n véletlenül nulla lenne, akkor a üres összeget nullának veszem. Itt akkor azt kell írnom, hogy a szumma i 1-től n-ig xi az a boltomnak a bevétele. Két kérdésem van. Az egyik a várható érték, a másik a szórás négyzet. Tehát a várható érték szumma i megy 1-től n-ig xi az első kérdésem. És majd a második kérdésem a szórás négyzet lesz. Na most azt tanultuk egy pár hete, hogy várható értéket szabad fölcserélnem a szummával, azért ezzel egy csöppet vigyázni kell, a fix szummával szabad. De ez nem egy fix szumma, ez egy véletlen szumma. Ha véletlenül kiírnám a szummát a várható érték elé, azonnal bajba lennék, mert akkor ez az n, ez micsoda. Ez itt egy fix szám, mindjárt kiszámoljuk, hogy mennyi. Abban a pillanatban, hogy fölcserélném csak úgy naívul a szummát a várható értékkel, akkor egy véletlen változót kapnék, ami nyilván nem lehet egyenlő egy fix számmal, tehát probléma lenne. Hanem egy kicsit azért itt figyelni kell, és az első lépésem az lesz, hogy felteszem az n értékét. Tehát toronyszabályt írok fel, feltéve az n-et. Szumma i megy 1-től n-ig, xi, feltéve az n-t. Oké? Vettem egy toronyszabályt. Abban a pillanatban, hogy felteszem az n-t, akkor itt van egy fix tagszámú összegem, egy fix összeg. Feltéve az n-t, az n az fix. Egy fix tagszámú összeget szabad fölcserélnem a feltételes várható értékkel feltéve az n-t, ahol az n fix. Tehát ezt a kettőt, ezt szabad felcserélnem. És akkor azt kapom, hogy várható értéke annak, hogy szumma 1-től n-ig várható érték xi feltéve n-t. Rendben? Ezt a szummát nem tudom kijebb vinni, mert itt már az n-re van a várható érték, de feltéve az n-t, az n az fix, tehát feltéve az n-t szabad csereberelni a szummát az n-re, a várható értékkel. Okay? Tehát a belső várható értéken át tudtam vinni az n-t. Rendben van, és ez még továbbra is értelmes, mert ez a külső várható érték az n-re vonatkozik, belül az n az egy valami rögzített dolog, feltéve az n-t mi az x-nek a várható értéke. Na most azt mondtuk ott fönt, hogy az x-nek a várható értéke mű, és független az n-től. X-ig függetlenek az n-től. Tehát ebből a két információból együtt azt találom, hogy minden i-re az e-x-i feltéve az n-t az ugyanaz, mint az e-x-i, ami egyenlő mű-vel. Minden egyes i-re ez a feltételes várható érték, ez itt egyszerűen mű. Okay? És akkor mit kaptam? Kell a várható értékét vennem, így megy 1-től n-ig annak, hogy mű. Azaz, várható értékét annak, hogy n-szer mű. Mű az egy konstans, a várható érték az n-re vonatkozik, tehát a válasz az, hogy műször várható értéken. Tehát mennyi a várható bevétel a boltban? Hát senki nem lepődik meg. Az, hogy egy ember várhatóan mennyit költ, szorozva, hogy várhatóan hányan jönnek a boltba. Oké? Okay? Ez nem olyan meglepő. Ami egy kicsit érdekesebb, az természetesen a szórás négyzet. Szeretném a szórás négyzetét ennek a szummának. És első pillanatban nem látszik, hogy mit lehet ezzel kezdeni, de aztán persze a feltételes szórás négyzet formula kell. Tehát kell venni a várható értékét a feltételes szórás négyzetnek. Itt van ez a szumma, feltételes szórás négyzet feltéve az n-t. Megveszem a szórás négyzetét a feltételes várható értéknek. Ez a feltételes szórás négyzet formula. Ezt az előbb ezt csináltuk, jó? Tehát feltételes szórás négyzet formula. Ezt használtam itt. És akkor lássuk, hogy mit lehet mondani. Megjegyzés, az előbb kihasználtam azt, hogy az n független az x-től. De azt nem használtam ki, hogy az x-ig függetlenek egymástól. Az sehol nem volt benne. Várható érték mindig fölcserél a várható ért, a szummával. Tehát azt nem használtam ki, hogy függetlenek az x-ig egymástól. Itt most azt is ki fogom használni. Oké? Okay? Tehát feltéve az n-t, n nem véletlen, n egy fix szám. Veszek egy fix szummát, független valváltozók fix szummáját, annak a szórás nézetét. Hogyha függetlenek, akkor a szórás nézetet szabad felcserélni a szummával. Tehát itt most kihasználom azt is, hogy az x-ig függetlenek. Az előbb nem használtam ki, de itt kihasználom. És ha az x-ig függetlenek, akkor szabad fölcserélnem, tehát ezt használom, és amiatt szabad fölcserélnem a szórás nézetet azzal a szummával. Tehát azt kapom, hogy várható értéke annak, hogy szumma i megy 1-től n-ig, feltételes szórás nézete az x-nek, feltéve n-t, plusz, ehhez nem kell függetlenség, ezt úgy, mint az előbb, szummát és a feltételes várható értéket fölcserélem, mert feltéve n-t fix az n, tehát d négyzete annak, hogy szumma i megy 1-től n-ig, a várható érték x-i feltéve az n-t. Oké, okay, menjünk tovább. Az x-i független az n-től. Itt vagyunk. És ezért úgy, mint az előbb, például a várható érték x-i feltéve n-t, az ugyanaz, mint a feltétel nélküli várható érték, ami mű. De a szórás négyzet is ugyanaz, mint a feltétel nélküli szórás négyzet. Tehát erre ugyanúgy mondhatom azt, hogy ez szigma négyzet. Oké? Okay? Úgyhogy akkor kaptam azt, hogy várható értéke annak, hogy hát összeadom n-szer ugyanazt a szigma négyzetet, akkor az n-szer szigma négyzet, meg szórás négyzete annak, hogy összeadom n-szer ugyanazt a műt, n-szer mű. Rendben. Most mindjárt kész vagyok. Várható érték lineáris, tehát kijön egy szigma négyzetszer várható érték n. A szórás négyzet az nem lineáris, hanem a konstans az négyzetesen jön ki. Tehát plusz mű négyzetszer szórás négyzet n. Ez a szórás négyzete annak, hogy mennyit költenek az én boltomba. Két komponense van, úgy, mint a vonatos példában. Az egyik komponense az, hogy maga a költés véletlen, tehát egy ember amennyit költ, annak van valami szórása, szórás négyzete. Ezt meg kell szoroznom azzal, hogy várhatóan hányan költenek az én boltomban. De azért is véletlen még, mert az emberek száma szór, ez a d-négyzeten, és ezt meg kell szoroznom a várható költés négyzetével, az jött ki. Oké? Okay? Tehát ez a két komponense annak, hogy miért véletlen az, hogy mennyit költenek az én boltomban. Jó, és akkor mindenki behelyettesíthet tetszése szerint számokat, hogy mennyi a mű, mennyi a szigma, és mennyi a várható érték n. Mindenki, akinek van egy kis boltja, az ezt megméri, és akkor lehet számolni. Jó. Na, azt hiszem, hogy toronyszabályból, akkor és feltételes szórás nézetből, meg várható értékből, akkor mindenki látott egy-két példát. gyakorlaton még lesz erről szó, viszont én áttérek most már egy olyan részre, ami gyakorlaton nem nagyon lesz már, mert egyszerűen vége lesz a gyakorlatoknak, mire ez következne. Másrészt viszonylag elméletibb a dolog, de most következik az, hogy megkoronázzuk a fél évet. Tehát azokat a szép dolgokat, amiket eddig láttunk, azokat most általánosítjuk, és egy olyan általános tételeket fogunk fölírni, és megmutatni, meg alkalmazni, amik mindenféle balváltozóra igazak lesznek. Tehát most jönnek ezek a nagy balszem tételek. Nagy tételek. És mindenből fogok valamennyit bizonyítani, de nem fogok teljes értékű bizonyításokat adni. Úgyhogy majd fogom mondani, hogy mikor, mit nem. A nagy tételekhez kell két fontos segédeszköz. Tehát azzal kezdünk, hogy két segédeszköz, majd kell még egy pár. Ez mind a két segédeszköz nagyon egyszerű lesz, és ennek segítségével már egy erős tételt fogunk tudni bizonyítani. Az első segédeszköz azt úgy hívják, hogy Markov egyenlőtlenség. Markov egyenlőtlenség. És arról szól, hogy legyen az X egy nem negatív valószínűségi változó, és nagyon fontos, hogy ez csak nem negatívakra működik. X egy nem negatív valószínűségi változó, legyen a K, nem, A-val akarom jelenteni, legyen az A egy pozitív szám, ekkor annak a valószínűsége, hogy az X nagyobb egyenlő, mint A, kisebb egyenlő, mint a várható érték X elosztva az A-val. Ez a Markov egyenlőtlenség. Rögtön bebizonyítjuk, két megjegyzés. Az első megjegyzés az, hogy ha az X nem negatív, akkor a várható érték mindig létezik. Az lehet, hogy végtelen, de mindig létezik, tehát létezésen nincs probléma. Ha a várható érték végtelen, akkor ez itt üres természetesen. Minden kisebb, mint végtelen. A második megjegyzés, hogy ha a várható érték véges, de az A kisebb, mint a várható érték, akkor a jobb oldal nagyobb, mint 1. Akkor megint csak üres az állítás. Annak valószínűség, hogy az X nagyobb, mint A, az kisebb, mint 1. Persze, ezt eddig is tudtuk. Okay? Ennek akkor van értelme, hogyha a várató érték az kisebb, mint az A-szám. Tehát eltérést szeretnék becsülni. Mi a valószínűség annak, hogy egy valószínűségi változó a várató értékénél nagyobb számnál is nagyobb. Erre ad egy korlátot. Jó? És a második megjegyzésem az, hogy, vagy harmadik, nem tudom már, hogy az X az bármilyen nem negatív változó lehet. Vegyük észre, hogy nem mondtam azt, hogy legyen exponenciális, vagy Poisson, vagy akármi, hanem bármilyen valváltozó lehet az X, minden nem negatív valváltozóra ez igaz. Tehát nagyon általános a tétel. Ez a tétel is, és a következő tétel is, amit bizonyítani fogok, ezek nagyon általános tételek, nagyon általános, ennek megfelelően nagyon gyenge. Bizonyos szempontból nagyon gyenge, nem éles. Jó, tehát olyan értelemben gyenge, hogy nem éles. Majd erre fogok mutatni példát, hogy ezek nagyon nem éles tételek. Tehát, hogyha van egy valváltozom, akkor ezt a valószínűséget csak végső esetben akarom így becsülni. Jó? Bizonyítás nagyon egyszerű. Legyen az Y annak az indikátora, hogy az X az nagyobb egyenlő, mint A. Ez az Y, ez vagy 0, vagy 1, és akkor a várható érték Y az pontosan a bal oldal, tehát annak a valószínűsége, hogy az X az nagyobb egyenlő A. Másrészt, hogyha megszorzom ezt az Y-t A-val, akkor ez biztosan kisebb egyenlő, mint maga az X. Miért? Azért, mert az X az két dolgot tud csinálni, vagy kisebb egyenlő az A-nál, de ugye nem negatív, még mindig, mely esetben az Y nulla, szigorúan kisebb, pontosan van, tehát vagy kisebb az A-nál, amikor is az Y nulla, az X viszont nem negatív, tehát akkor rendben vagyunk, vagy nagyobb egyenlő az A-nál, amikor az A-szor Y az éppen A, az X meg nagyobb egyenlő az A-nál. Tehát ez mindenképp igaz. Akkor ennek én most veszem a várható értékét, A-szor EY az kisebb egyenlő, mint az EX. Ugye ez volt valami egyszerű állításunk régebben. Hogyha egy valváltozó egy valószínűséggel kisebb a másiknál, akkor a várható érték is kisebb. és már is kész vagyok, mert innen, ha elosztok H-val, akkor azt kapom, hogy az EY, amiről tudom, hogy PX nagyobb egyenlő A, az kisebb egyenlő, mint EX per A, és kész is vagyok. Jó, tehát ennyi volt a Markov egyenletlenség, ez nagyon, nagyon egyszerű. Azt mondtam, hogy gyenge, és ez így is van, de azért egy megjegyzés, amit nem fogok használni, csak a későbbiek folyamán jó az ember fejébe van, lehet ezt a Markov egyenletlenséget turbozni azért. Szokták úgy hívni, hogy Turbo Markov. Igazából úgy is szokták hívni, hogy Csernov korlát. Sokféleképp lehet turbozni a Markovot, én most egy példát akarok mutatni, és az lesz a Csernov korlát. Legyen az X az most tetszőleges falváltozó. Legyen az X tetszőleges falváltozó, legyen az A, nem is A, hanem B, tetszőleges valós szám. És én szeretném annak a valószínűségét becsülni, hogy az X nagyobb egyenlő, mint a B. Veszek egy pozitív lambdát, és azt mondom, hogy az X pontosan akkor nagyobb B, hogyha az E ad lambda X az nagyobb, mint E ad lambda B. Ugye ha pozitív a lambda, akkor az E ad lambda szor X, az egy növekvő, szigorúan mondottan növekvő függvény, tehát ez pontosan akkor történik, amikor az. Markov egyenlőtlenség azt mondja, hogy ez kisebb egyenlő, mint a várható értéke ennek a nem negatív változónak. Ez most már nem negatív. E ad bármilyen valós, ez nem negatív. Tehát tudom venni ennek a várható értékét, hogy E ad lambda X, és el tudom osztani ezzel, hogy E ad lambda B. Okay? Ez még így önmagában nem olyan nagyon erős, majd fogjuk látni, hogy ezeket a várható értékeket ki lehet számolni általában egy valamilyen adott eloszlásra. És amitől ez igazán erős lesz, az az, hogy mindezek után lesz egy lambdától függő jobb oldalam. A bal oldalon nem volt lambda, a jobb oldalon van lambda, és minden pozitív lambdára igaz, amit felírtam. Mit csinálja ilyenkor az ember? Optimalizál lambdára. Tehát a jobb oldalt lehet minimalizálni lambdába. Minimumot veszek lambdában, és akkor ez egyenlő lesz valamilyen korláttal, amit nyilván az X eloszlásán függvényével meg lehet mondani, és itt akkor lesz valami korlát, és ez már erős. Ez már elég erős. Tehát itt kapok valami korlátot, amit általában nyilván nem tudok megmondani, de hogyha tudom az X-nek az eloszlását, akkor ezt konkrétan ki tudom számolni, utána veszem a minimumot lambdába, és kapok egy olyan korlátot, ami már sokkal erősebb, mint a Markov egyenlőtlenség. Tehát ez már erős. Jó, és ezt már szokták használni egész erős eredményekre is. Jó, ez csak egy gyors megjegyzés akart lenni, hogy itt már azért lehet jó dolgokat csinálni. De ami most nekünk fontos lesz, az, hogy menjünk egy csöppet tovább, és a Markov egyenlőtlenségből csináljuk meg a Csebisev egyenlőtlenséget. Állítás, Csebisev egyenlőtlenség. Csebisev egyenlőtlenség, kiírom, nehogy valaki azt így, hogy egyenlőségre van szó, egyenlőtlenség. Tehát legyen az X egy tetszőleges falváltozó, azt föl fogom tenni, hogy második momentum a véges. Tehát a szórás négyzete, a szigma négyzet az véges. Legyen a K egy pozitív szám, és én annak a valószínűségét szeretném becsülni, hát ugye a szórás négyzet véges, akkor a várható érték is véges. Azt is ide írom, hogy a várható értéket azt művel jelölöm. Annak a valószínűségét akarom becsülni, hogy az X az ő várható értékétől K-t vagy többet eltér. Okay? Tehát annak a valószínűsége, hogy az X az ő várható értékétől többet tér el, mint K. Állítás az, hogy ez kisebb egyenlő, mint az X szórás négyzete per a K négyzet. Okay? És akkor ugyanaz a megjegyzésem érvényes, mint az előbb. Csak a krétát nem találom hozzá, na mindegy. A megjegyzés pedig az, hogy ez is gyenge bizonyos értelemben, tehát nagyon általános. de nem éles. Legtöbbször nagyon nem éles. Majd erre mutatok példákat. Tehát legtöbbször ez nagyon nem éles. Jó? Bizonyítás. Ki fog férni remélhetőleg ide. Bizonyítás a következő. Annak a valószínűsége, hogy az x minusz mű abszolút érték nagyobb egyenlő a k. Ez az esemény maga, ez pont ugyanaz az esemény, mint hogy az x minusz műnek a négyzete nagyobb egyenlő, mint k négyzet. A k is pozitív, az abszolút érték is pozitív. A négyzetre emelés a pozitív számokon egy monoton növekvő operáció. Úgyhogy ez pontosan akkor történik, amikor ez. Erre viszont tudok Markovot ráengedni, hiszen ez már nem negatívval változó. Tehát itt mondhatom azt, hogy Markov szerint ez kisebb egyenlő, mint a várható értéke az x minusz mű négyzetének per a k négyzet. A számláló az meg pont a szórás négyzet. Tehát d négyzet x per k négyzet, és már is kész vagyunk. Jó? Ez is egy eltérés valószínűség. Tehát itt is arról van szó, hogy a várható értéktől eltérést akarom becsülni. Azt akarom mondani, hogy nem lehet túl nagy annak a valószínűsége, hogy eltérek a várható értéktől túl sokat. Rendben? Hogyha a k az éppen szórás, vagy annál kisebb, ha a k az éppen dx, vagy annál kisebb, akkor a jobb oldalon egy vagy annál nagyobb szám áll, és akkor üres az egyenlőtlenség. Akkor csak annyi van, hogy a valószínűség kisebb, mint egy, persze. Oké, okay, tehát arra még nem jó, akkor kezd működni, hogyha a k az legalább szórás. És akkor most akarok mutatni egy-két példát, mielőtt tovább megyünk. Egyrészt, hogy kicsit szokjuk ezeket az egyenlőtlenségeket, másrészt, hogy megmutassa azt is, hogy ezek tényleg gyengék bizonyos szempontból. Nagyon általánosak, de adott eloszlásnál elég rossz korlátot szoktak adni. Ugye a Csebisev egyenlőtlenségbe se tettem föl semmit az eloszlásra, azon kívül, hogy van második momentum. Tehát az is nagyon általános volt. Ennek megfelelően nagyon életlen. No, az első példám az az lesz. Először az általánosságra egy példát. Tegyük fel, hogy egy gyárban valami ketyerét gyártanak, és naponta várhatóan 50 darab ketyere készül. Naponta várhatóan 50 darab ketyere készül a gyárban. Mi a valószínűsége? Adjunk korlátot annak valószínűségére, hogy holnap 75-nél több ketyere fog készülni. 75 vagy több ketyere készül. Holnap 75 vagy több ketyere készül. Jó? Markov egyenlőtlenség. Egyszerűen be kell helyettesíteni azt, ami ott fönt van. Annak valószínűsége, hogy az x legalább 75, az kisebb egyenlő, mint várható érték x per 75, ami 50 per 75, leoszt az ember 25-tel, akkor azt kapja, hogy 2/3. Nem mondtam semmit arról, hogy milyen eloszlású a ketyerék száma. Lehet Poisson, lehet binomiális, bármi lehet. Lehet ronda eloszlás is, aminek csak várható értéke van, és mondjuk nincs már második momentum. Az is lehet. Akármi lehet, az teljesen biztos, hogy ebben a gyárban 75-nél több ketyere legfeljebb 2/3 valószínűséggel készül. Jó? Na most tegyük fel, ugyanebben a példában, ha még azt is tudjuk, hogy a szórás négyzet 25, hogy a ketyerék számának, egy nap alatt készülő ketyerék számának a szórás négyzete, az 25, akkor mit tudunk mondani arról a valószínűségről, hogy 40 és 60 között lesz a termelés holnap, szigorúan. Akkor mit mondhatunk annak valószínűségéről, hogy 40 és 60 között lesz holnap a termelés. Ugye a helyzet egy kicsit szerencsés, mert a 40 és a 60 a szimmetrikus a várható érték körül. Úgyhogy ez egy jó hír. Hát nyilván a Csebisev egyenlőtlenséget kell használni. Tehát mi a valószínűsége annak, hogy szigorúan 40 és 60 között lesz a termelés. És az első dolog, amire figyelni kell, és meg kell érteni, hogy erre egy alsó korlátot fogunk kapni. Csebisev egyenlőtlenség az arról szól, hogy a várható értéktől kis valószínűséggel tudok eltérni. Magyarul a várható érték körül, 50 körül nagy valószínűséggel vagyok. Tehát ezt a valószínűséget alulról fogja korlátozni a Csebisev. Mit mond a Csebisev egyenlőtlenség? Azt mondja, hogy ha x minusz 50 abszolút értékének az eltérését szeretném nézni, hát mennyivel térjek el az 50-től, ugye adja magát, hogy ide 10-et kell majd behelyettesíteni. Azt mondja Csebisev, hogy ez kisebb egyenlő, mint d négyzet x per 10-nek a négyzete. Magyarul ebből a valószínűségből valami ilyesmit kéne csinálni egészség. Az, hogy x minusz 50 nagyobb egyenlő 10, x minusz 50 abszolút érték nagyobb egyenlő 10, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy az x az 50-től messzebb van, mint 10, tehát nem igaz az, hogy az x az 40 és 60 között van. Oké? Tehát ez pontosan egy mínusz annak a valószínűsége, hogy az x az 50-től 50-hez közelebb van, messzebb van, mint 10. Oké? 40 és 60 között van szigorúan pontosan akkor, hogyha nem igaz az, hogy 50-től legalább 10 messze van. Rendben? És akkor most már lehet használni Csebisevet, most kell egy csöpöt figyelni, hogyha Csebisev azt mondja, hogy ez a valószínűség fölülről korlátos, de kivontam, akkor 1 mínusz ez a valószínűség alulról van korlátozva. Tehát 1 mínusz ez, akkor nagyobb egyenlő, ez nagyobb egyenlő, mint 1 mínusz a korlát, d négyzet x per 10 négyzet. Oké? Azaz 1 mínusz, a d négyzet x az 25 volt a kiírás szerint, 10 négyzet az 100, 25 per 100 az 1 negyed, tehát legalább 3 negyed eséllyel 40 és 60 között lesz a termelés, és megint csak vegyük észre azt, hogy nem mondtam semmit az x-ről, csak annyit mondtam, hogy a várható értéke 50 és a szórása 5. Okay? És innen már is megvan az, hogy legalább 3 negyed eséllyel muszáj neki 40 és 60 között lenni. Akkor az általánosságot lássuk, jöjjön a nem élesség. Most jön az, hogy mennyire nem éles ez az egyenlőtlenség. Mutatok két példát. Az egyik az egy egyenletes, a másik egy normális eloszlás lesz. Legyen az x egyenletes a 0-10-en. Tehát veszek egy egyenletes eloszlást 0 és 10 között, folytonos egyenletest. Legyen az x folytonos egyenletes eloszlás 0-10-en. És meg akarom kérdezni annak a valószínűségét, hogy ő 5-től jobban eltér, mint 4. Mi a valószínűsége attól, hogy ő 5-től jobban eltér, mint 4? Miért pont 5-től? Hát szerencsém van, az ex az pont 5. Tehát igazából a várható értékétől jobban eltér, mint 4. Jó, ez itt pont az ex. Na most először Csebisevvel szeretnék rámenni, ahhoz kell a szórás négyzet x. A szórás négyzet az egyenletesnek az hossz négyzet per 12. Tehát 100 per 12, avagy 50, sőt 25 per 3, ha jól látom. És akkor azt mondja Csebisev, hogy ez kisebb egyenlő. Csebisev azt mondja, hogy ez kisebb egyenlő, mint szórás négyzet x per a korlát négyzete. 4-nek a négyzete. Szórás négyzet x az 25 harmad. 4-nek a négyzete az 16, az 25 48-al, az majdnem olyan, mint a 25-50-ed. Ha ezt kiszámolom, akkor ez kb. 0,52. Tehát Csebi sem azt mondja, hogy annak a valószínűsége, hogy az egyenletes 5-nél eltér jobban, mint 4, amikor a 0-11 egyenletes, az biztos nem nagyobb, mint 0,52. Mi az igazság? Az igazság az, hogy én ezt ki tudom számolni. Px-5 nagyobb egyenlő 4. Hát hogy tud az x jobban eltérni 5-től, mint 4? Hát úgy, hogy vagy 0 és 1 között van, vagy 9 és 10 között van. Gyorsan kiírom. Tehát x eleme 0, 1, hát mondjuk zárt. Unió x eleme 9, 10. Ez összesen 2 hossz a 10 hosszból, azaz 1 ötöd, azaz 0,2 tized az igazság. 2 tized a valószínűség, amire Chebyshev korlát azt mondta, hogy 0,52. Igaznak kétségtelen igaz, de gyenge korlát. Jó? És akkor mutatom a második példát. Legyen x egy normális valváltozó, mu és szigma négyzet paraméterekkel, és szeretném megkérdezni Chebyshevet, hogy mit mond annak a valószínűségéről, hogy az x az ő várható értékétől 2 szigmánál jobban eltér. Mi a valószínűsége, hogy az x az ő várható értékétől 2 szigmánál jobban eltér? Chebyshev azt mondja, hogy ez kisebb egyenlő, mint a d négyzet x per ennek a 2 szigmának a négyzete. Mi a d négyzet x? Az ugye a szigma négyzet maga, per 4 szigma négyzet, tehát Chebyshev azt mondja, hogy ez 0,25-nél biztos kisebb egyenlő. Mi az igazság? Ide írjuk az igazságot. Mi az igazság? Hát hogy lehet az x minusz mű nagyobb, mint 2 szigma? Úgy, hogy az abszolút értékben, hogy vagy az x minusz mű nagyobb egyenlő, mint 2 szigma, vagy pedig az x minusz mű kisebb egyenlő, mint minusz 2 szigma, azaz, vagy az x minusz mű per szigma nagyobb egyenlő, mint 2, vagy az x minusz mű per szigma, persze ez a 2, ez ugyanaz lesz, mindenki érzi, kisebb egyenlő, mint minusz 2. Az első esetben egy 1 minusz fi 2-t kell írnom. Az első esetben ugye egy azért egy mínusz, mert nagyobb és nem kisebb, és azért fi, mert ez már standard normális. Oké, mindenki emlékszik rá. Második esetben azt kell írnom, hogy fi a mínusz 2 helyen, standard normális, ha már lenormáltam, kisebb, mint mínusz 2. A fi a mínusz 2 helyen ugyanaz, mint az egy mínusz fi a 2 helyen, tehát kétszer kaptam azt, hogy egy mínusz fi 2. Elő kell venni a táblázatot, meg kell nézni, mennyi a fi 2, és az ember megnézi, akkor az jön ki, hogy 0,0456 ez az egész. 0,0456. Egy olyan valószínűségre, ami kicsit több, mint 4,5%, Chebyshev azt mondta, hogy nem nagyobb, mint 25%. Oké? Okay? Ami kétségtelen igaz, de nem különösebben meglepő. Nem éles, nem igazán éles, jó? Oké. No, akkor most már kicsit megbarátkoztunk a Chebyshev és a Markov egyenlőtlenségekkel, és akkor lássuk az igazi erejét neki, hogy mire lehet tényleg szépen használni. A fő, az első nagy tétel, amit bizonyítani fogunk, és a valszámnak a koronája, azt úgy hívják, hogy nagy számok gyenge törvénye. Nagyszámok gyenge törvénye, kiírom, nagyszámok gyenge törvénye. Hogy miért gyenge, arról majd a végén mondok egy pár szót. Tétel a következőképp hangzik. Legyenek az x1, x2, stb. Független azonos eloszlású alváltozók, f, a, e, v, v, az még mindig azt jelenti, hogy független azonos eloszlású alváltozók, tehát függetlenek ugyanaz eloszlásuk, a várható értékük, az ugye minden, mindegyiknek ugyanaz a várható értéke, azt jelölöm művel, ami létezik és véges. Tehát legyen várható értékük mű, ami létezik és véges, ekkor minden pozitív epsilonra mit mond a nagyszámok törvénye? Hát Bernoulli nagyszámok törvényét már mindenki látta, és amúgy is mindenki hallott már nagyszámok törvényéről. Azt mondja a nagyszámok törvénye, hogy az átlag az közel van a várható értékhez. Ezt most itt konkrétan azt mondja, úgy mondja, hogy ha veszem az átlagot, 1 per n-szer szumma i megy 1-től n-ig xi, ez az átlag, annak a valószínűsége, hogy ez az várható értéktől, ami mű, jobban eltér, mint epsilon, ez n tart végtelenbe, minden fix epsilonra tart a nullához. Oké? Okay? Tehát annak a valószínűsége, hogy az átlag jobban eltér a várható értéktől, mint epsilon, minden rögzített epsilonra tart nullához, ahogy n tart végtelenbe. És semmi más nem kell, mint független azonosítási alváltozók véges várható értékkel. Ez a nagyszámú gyenge törvénye, és vegyük észre, ugye erről volt szó, hogy a minta átlagnak a várható értéke is mű, tehát értelmes dolog van ideírva. Jó, tényleg a műhöz van közel. Még egy megjegyzés, zárójeles megjegyzés, azaz a 1 per n szumma i megy 1-től n-ig xi gyengén konvergál a műhöz. Ezt így is szokták mondani. Jó? Gyengén, vagy valószínűség, inkább azt mondom, hogy valószínűségben konvergál a műhöz, ahogy n tart végtelen. Ez csak egy elnevezés, ez pontosan azt jelenti, hogy oda van írva. Annak a valószínűsége, hogy az átlag a műtől jobban eltér, mint epsilon, az tart nullához minden epsilonra. Jó, ezt így is szokták mondani. A bizonyítás, és ez nem egy teljes bizonyítás, a tétel így igaz, ahogy fő van írva, nem egy teljes bizonyítás, ugyanis fel fogom tenni, hogy a szórás is véges. Tehát ez csak arra az esetre bizonyítás, ha a szórás is véges. Ha d négyzet xi, amit szigma négyzetnek nevezek, ez is véges. Ezt fel fogom tenni. A tételhez ez nem kell, de a bizonyításomhoz kell. Jó? A bizonyítás nagyon egyszerű. Csebisev egyenlőtlenséget kell csak ráengedni. Veszem az átlagot, kivonom a műt, abszolút érték nagyobb epsilonnál, erre a valószínűségre ráengedek egy Csebisev egyenlőtlenséget. Ezt megtehetem, mert az átlag várható értéke pont mű. Csebisev azt mondja, hogy ez kisebb egyenlő, mint a szórás négyzete az átlagnak. 1 per n, szumma i megy 1-től n-ig xi, ennek a szórás négyzete, elosztva az epsilon négyzettel. És akkor nincs más dolgom, mint a átlagnak a szórás négyzetét beírni oda, amiről már láttuk, hogy az igazából tart nullához. Remélem látható. Ide az van írva, hogy átlag szórás négyzete per epsilon négyzet. Nincs más dolgom, mint az átlag szórás négyzetét beírni, hogy az micsoda. Ezt már láttuk korábban, a minta átlagnak a szórás négyzete, az az egyes szórás négyzetek, tehát a szigma négyzet, per n. Hogy jött ez ki? Úgy jött ki, hogy volt egy 1 per n a szumma előtt, az kijön a szórás négyzetből úgy, mint 1 per n négyzet, függetlenek az x-ek, tehát a szumma fölcserél a szórás négyzettel, mindegyiknek szigma négyzet a szórás négyzete. Tehát az, ami ide van írva, ez egyszerűen 1 per n négyzetszer n-szer szigma négyzet per epsilon négyzet, azaz szigma négyzet per n epsilon négyzet, minden fix epsilonra, ez tart nullához. Minden epsilon pozitívra. Ennyi a bizonyítás. Tehát nagyon egyszerű, ha felteszem, hogy van második momentum, akkor a bizonyítás nagyon egyszerű. Jó. Akkor szeretnék most egy megjegyzést tenni. Megjegyzés. Mitől gyenge? Miért gyenge? Azért gyenge, mert van egy erősebb verzió. Első válasz. Fölírom a nagyszámok erős törvényét, amit most nem fogok bizonyítani. Talán, hogyha a következő előadáson lesz idő, akkor lehet, hogy egy bizonyítást adok egy részére. Nagyszámok erős törvénye a következő. Legyenek x1, x2, stb. Független azonos elosztású alváltozók. Várató értékük mű, és ez véges. Akkor annak a valószínűsége, hogy 1 per n szer szumma i megy 1-től n-ig xi konvergál a nullához, ahogy n tart végtelenhez, ez 1. Amit úgy is lehet mondani, hogy majdnem biztosan az átlag konvergál műhöz. Majdnem biztosan az átlag konvergál műhöz. Ez az erős törvény. Jó? Ezt is illik tudni. Ha lesz idő a fél év végén, akkor bebizonyítom. Ez is igaz. És ehhez se kell több, mint hogy véges legyen várható érték. Okay? Na most, miért mondom azt, hogy ez erősebb, mint az? Itt már belekóstol az ember abba, hogy hogyan is tudnak alváltozók konvergálni. Valahogy a felírásból látjuk, hogy itt két különböző dolgot írtam a táblára, nem pont ugyanazt jelentik. Ez azt jelenti, hogy annak a valószínűsége, hogy jobban eltérek, mint mű, epsilonnal jobban, az tart nullához, ez meg azt jelenti, hogy konvergálok a mű az egy valószínűsége, nem ugyanaz. Kérdés, hogy mennyire különböző. Én most csak annyit szeretnék itt sugallni, hogy a kettő konvergencia tényleg nem ugyanaz. Erre egy példát veszek, aminek semmi köze a nagyszámok törvényéhez. Semmi köze a nagyszámok törvényéhez. Csak arra lesz példa, hogy a két konvergencia fajta az nem pont ugyanaz. Jó? A példa a következő. Legyen az x, nem, u. Legyen az u egyenletes valváltozó a 0, 1-en, és legyen az x, hát azt fogom mondani, hogy 1, 0, az legyen egyenlő az indikátora annak, hogy az u, az benne van a, bocsánat, nem 1, 0, hanem, hát 0, 1-et fogom mondani, bocsánat. X, 0, 1 legyen az indikátor annak, hogy az u benne van a 0, most ez elég hülyen néz ki elsőre, de majd látjuk, hogy miért írom így. 0 per 1 és 1 per 1 intervallumban. Akkor legyen az x, hát hogy akartam én ezt, nem is, bocsánat, na mindegy, legyen az x 0, 1, ez. Legyen az x 0, 2, annak az indikátora, hogy az u az benne van a 0 és 1/2 intervallumban, és legyen az x 1/2 annak az indikátora, hogy az u az benne van az 1/2 és 2/2 intervallumban. És ezt folytatom. Tehát az általában legyen az x i, j, ahol az i az nullánál nagyobb egyenlő, és kisebb szigorúan a j-nél, legyen annak az indikátora, hogy az u az benne van az i per j és i plusz 1 per j intervallumban. És akkor rajzolok, hogy világos legyen, miről van szó. Az i egyenlő 2 esetet, nem, a j egyenlő 2 esetet fogom lerajzolni. Legyen itt az u, és legyen itt az x 0, 2. Az x 0, 2 az akkor 1, hogyha az u az benne van 0-tól félig. Rendben? Az x 1, 2 az akkor 1, hogyha az u az féltől van 1-ig. Oké? Okay? Lerajzolom az x 3-ast, és aztán még az x 4-est. Tehát az X03 az azt fogja csinálni, hogy elharmadolja az intervallumot, valahogy így. Ez lesz itt az X03. Ez lesz az X13. És ez lesz az X23. Tehát akkor egy, az X23, akkor egy, ha két halom és egy között van az út. Nem? És akkor ezt így folytatom. Ide felrajzolom külön az X4-est. Az X4-es az elnegyedeli. Ez itt 1/2, ez itt 3/4. És akkor az X41 az ez. X04 az ez. Ez lesz az X14. És ez lesz itt az X3-4, mint az U-nak függvénye. Rendben? És akkor most gondolkozunk egy picit, hogy mi is történik. Igaz-e az, hogy annak a valószínűsége, hogyha veszem azt a sorozatot, hogy egymás után írom ezeket föntről lefelé és balról jobbra, X01, X02, X12, X03, X1-3, X2-3, és így tovább. Tehát elindulok innen, aztán végig olvasom az első sort, aztán a második sort, stb. Aztán végig olvasom ezt a sort, hogy X0-J, X1-J, X2-J, stb. Stb. Ezeket így felsorolom egymás mögé. Rendben? Mi a valószínűsége annak, hogy amikor itt sokáig eljutok, az X-I-J az a várható értékétől, sőt nem is a várható értékétől, hanem a nullától, egyszerűen nullát fogom ideírni, hogy ez jobban eltér, mint epsilon. Mi a valószínűsége, hogy az x i-jé, x i-jé jobban eltér, mint epsilon? Hát a j-es tag, az pontosan j részre osztotta az egyenletest, tehát ez itt a minden íre. Ez pedig tart a nullához, ahogy egyre megyek jobbra ezzel a sorozattal. Tehát, hogy a J tart végtelenbe. Ugye világos, hogy ahogy egyre olvasom össze ezt a sorozatot, J tart végtelenbe. Azaz, az XIJ sorozat, így ahogy itt föl van írva, ez gyengén konvergál, gyengén tart a nullához. Tehát a gyenge konvergencia, ami ott a nagyszámtörvényben gyenge konvergenciaként föl volt írva, az igaz erre az X-re. Semmi köze a nagyszámok törvényéhez, egy darab átlag nincs benne. Tehát ez nem a nagyszámok törvényére példa, csak konvergenciára. Jó? Ellenben igaz-e, hogy ezek a valváltozók tartanak a nullához, mint sorozat? Akármi is legyen az U, végtelen sokszor itt fölmegyek az egybe, egy valószínűséggel. Ugyanis, hogyha az U az éppen mondjuk 0,2, akkor ez 1, ez 1, ez 0, ez megint 1, ez megint 0, a négyesek közül is van egy 1-es, és mindenhol egy 1-es. Tehát ez a sorozat, ez sosem tud konvergálni. Ez biztos, hogy nem konvergál ez a sorozat. De az a sorozat, ez a sorozat, ez nem konvergens. Tehát annak a valószínűsége, hogy ő konvergál a nullához, az 0. Annak a valószínűsége, hogy ez a sorozat, tehát X01, X02, stb. Sorozat ezt konvergál a nullához, ez nulla. Oké, tehát itt egy olyan példa, ami gyengén konvergens, de erősen nem. Ezért mondom azt, állítás, amit nem bizonyítok, ez majd később jön, akikor valószínűleg tanul tovább. Állítás, az erős konvergencia, ami itt van megfogalmazva, az tényleg erősebb, mint a gyenge. Tehát van olyan sorozat, ami gyengén konvergál, erősen nem, itt a példa, fordítva nincs. Jó? Ez csak egy zárójeles megjegyzés akart lenni, hogy ezért hívjuk gyenge konvergenciák és gyenge nagyszámok törvények, nagyszámok gyenge törvényének, mert vannak erősebb konvergenciák, például az erős törvény. Jó. Tehát a nagyszámok törvénye volt az első fontos tétel és a gyenge törvénynek a bizonyítását láttuk, ha van második momentum. Ha lesz idő a fél év végén, akkor az erős törvényre is mutatok egy bizonyítást, ha van elég momentum. De a tételhez csak első momentum kell. Na most ez volt az első dolog, hogyha veszek sok független valószínűségi változót, akkor az átlag mennyi? És erre válasz a nagyszámok törvénye, hogy az átlag az egy valószínűségi változó, ami konvergál a várható értékhez. Oké? Okay? Akkor a második kérdésem az lesz, rendben van, de hogyha most veszem az átlagot, kivonom az átlagból az ő várható értékét, akkor körülbelül milyen messze lesznek egymástól? Milyen messze lesz az átlag az ő várható értékétől? És erről fog szólni majd a következő nagy tétel, amit úgy fognak hívni, hogy centrális határelosztás tétel, és ezt már a binomiális esetben mindenki látta. Most ahhoz, hogy én ezt általánosan meg tudjam mutatni egy majdnem bizonyításnál, az egy kicsit dolgoznunk kell még, és most ezt fogom előkészíteni. Ehhez be kell vezetni a valószínűségi változónak a momentum generáló függvényét. Momentum generáló függvény, ami nem csak a CHT-hoz lesz nagyon hasznos, hanem úgy általában is egy nagyon szép és hasznos dolog. Momentum generáló függvény. Tehát, legyen X egy valószínűségi változó, és a momentum generáló függvény az egy függvénye egy valós számnak, bocsánat, tehát valósból menő függvény, és úgy van definiálva, hogy várható értéke az E ad TX-nek. Ez a momentum generáló függvény. Hogyha létezik? Ha létezik. Nem biztos, hogy létezik. Házi feladat, aki szeretné, integrálja ki a momentum generáló függvényt a Cauchy eloszlásra, nem fog menni. Jó, tehát nem biztos, hogy létezik. Tulajdonságok. Tehát fel fogom tenni, hogy létezik innen kezdve, hogy minden létezik. Tulajdonságok. Első tulajdonság, milyen momentum generáló függvény a nulla helyen? Hát, definíció szerint várható érték E ad nullaszor x. E ad nullaszor x az 1 minden x-re. Ez a várható érték 1, ami pedig 1. Tehát a momentum generáló függvény minden esetben a nulla helyen az 1. Második tulajdonság, veszem az n-edik deriváltját neki, és utána, miután megderiváltam, veszem a t egyenlő nullát. Veszem az n-edik deriváltját, és utána veszem a t egyenlő nullát, jó? Tehát veszem az n-edik deriváltját annak, hogy e ad, várható érték e ad tx, utána beírok t egyenlő nullát. Most azt be lehet látni, hogy ha ez létezik, akkor deriválás után is létezik, és ilyenkor szabad fölcserélni a deriválást a várható értékkel. Jó, tehát itt van egy-két ilyen analízis tétel, hogy ezt szabad csinálni. Meg kéne deriválnom n-szer azt, hogy e a tx t szerint. Mi az első deriváltja t szerint ennek? Hát x-szer az e ad önmaga. Mi a második deriváltja? Hát lejön megint egy x. X négyzetszer e ad. Mi az n-edik derivált? Az n-edik derivált az pont az lesz, hogy x az n-edik n-szer e ad tx. Ha n-szer deriválom azt, hogy e ad tx, t szerint, minden egyes deriválás lehoz egy újabb x-et. És ezt kell vennem t egyenlő nullában. Mit kaptam? Csodák csodája az n-edik momentumot. T egyenlő nullában az exponenciális az 1. Megkaptam az n-edik momentumot. Hát ezért hívják őt momentum generáló függvénynek. Mert hogy az n-edik deriváltja a nullában, az pont az n-edik momentum. Jó? Oké. Okay. Na most, van itt egy tétel, tehát most lesz egy-két ilyen analízisbeli tétel, amit nem bizonyítok, de azt remélem, hogy mindenki elhiszi nekem, hogy igaz. Az egyik tétel az az, hogyha ezt a függvényt ismerem a nulla egy nyílt környezetében, akkor az eloszlás egyértelműen meg van határozva. Nincs két különböző eloszlás, aminek a nulla környezetében ugyanaz a momentum generáló függvénye, hogyha létezik. Jó? Tehát itt egy tétel, amit nem bizonyítok, hogyha a momentum generáló függvény létezik és véges, ugye mindig létezik, mert sosem negatív, de hogy véges, inkább úgy írom, hogy véges a nulla egy nyílt környezetén, nulla egy nyílt környezetén, akkor egyértelműen meghatározza az eloszlást. Tehát két különböző eloszlásnak, ha van mind a kettőnek véges momentumgeneráló függvénye, akkor biztos, hogy különböző a momentumgeneráló függvény. Ez nem olyan nagyon meglepő, mert azt már látjuk, hogy a momentumok kiszámolhatók belőle. Tehát minden momentumot ki tudok számolni, hogyha az MT-t ismerem a 0-1 nyílt környezetén. Ez még nem bizonyítja a tételt, a momentumok nem mindig határozzák meg egyértelműen az eloszlást, de azért egy indikáció, hogy ebben lehet valami. Ez az egyik dolog, és akkor van egy nagyon szép tulajdonság, hogyha x és y függetlenek, akkor az M momentum generáló függvénye az összegnek, az mi is, az várható értéke annak, hogy E ad T szer XY, X plusz Y, azaz várható értéke annak, hogy E ad TX szer E ad TY, a függetlenség miatt ez szétesik szorzatra, függetlenség, szétesik várható érték E ad TX szer várható érték E ad TY, azaz megkaptam az X-nek a momentum generáló függvénye, szorozva Y momentum generáló függvényét. Tehát független alváltozók összegeinek a momentum generáló függvénye, az szétesik szorzattá. Jó. Akarok mutatni egy példát, és egy dolgot, egyet ki fogok számolni, ami nekünk kell. Minden nevezetes eloszlásnak könnyen számolható momentum generáló függvénye. Tehát amiket eddig láttunk, azokra ezt mind szépen ki lehet számolni. És a tervek szerint gyakorlaton erről lesz is szó utolsó héten. De egy olyan eloszlás van, amit használni fogok, természetesen normális, azt ki akarom most számolni. Tehát azt megmutatom mindjárt. Tehát egy példát akarok mutatni, ami egy fontos példa lesz. Legyen a normális eloszlás a példa, és annak mi a momentum generáló függvénye. Legyen az x normális mu és szigma négyzettel. Először úgy számolom ki, hogy a mu az 0, és a szigma az 1, tehát standard normális. Jó. Mi a momentum generáló függvénye egy standard normálisnak? Vagyis mi a várható értéke annak, hogy E ad TX, ahol az X egy standard normális? Azaz ki kell integrálnom mínusz végtelentől végtelenig azt, hogy E ad TX 1 per gyök 2 pi E ad mínusz X négyzet per 2 DX. Hogy kell ilyet kiintegrálni? Teljes négyzetet kell csinálni a E adban. 1 per gyök 2 pi, ki kell integrálnom mínusz végtelentől végtelenig azt, hogy E ad mínusz 1 kettet szer, van itt egy olyan, hogy x négyzet mínusz 2 tx. Ugye a mínusz 2 tx-et beszorozom mínusz félre, akkor visszakaptam a tx-et. Ebből kell csinálni teljes négyzetet. Ennek mi lesz a teljes négyzete? X minusz T-nek a négyzete. Az már majdnem jó. X négyzet megvan, minusz 2TX megvan. Van egy plusz T négyzet, azt le kell vonni. Minusz T négyzet. Tehát 1 per gyök 2 pi. Integrálom minusz végtelentől végtelenig azt, hogy E ad minusz 1 félszer X minusz T-nek a négyzete. Aztán le kell vonnom azt, hogy mínusz félszer, tehát hozzá kell adnom, t négyzet dx. Na most, ez itt, hogy E ad fél t négyzet, ezt kiírom külön. Ebben ugye nincs x, ez egy egyszerű szorzó, kimegy az integrál elé. Maradt az, hogy integrál 1 per gyök 2 pi szer integrálja, tehát 1 per gyök 2 pi szer integrálja ennek a résznek, dx, ez pedig egy t várható értékű, egy szórású normális valváltozónak a sűrűség függvénye, az kiintegrál a mínusz végtelentől végtelenig egyet kapok. Hát ez itt egy nagy egyes. Úgyhogy kaptam azt, hogy E a T négyzet per 2. Ő a momentum megenálló függvény. Ellenőrizzük le, ja bocsánat, még ne ellenőrizzük le, hanem még nézzük meg az általános esetet. Ez volt a standard. Ez volt a standard, hogyha az X most általános normális, akkor a momentum generáló függvénye neki, az várható érték E a Tx, hát ezt most nem tudom közvetlenül kiszámolni, de a standardet már ki tudom, úgyhogy átírom ezt standardre. Azt szeretném, hogy x minusz mű per szigma legyen ideírva. Hát ez nyilván így nem igaz, csaltam, csináljuk vissza a csalást. Megszorzom szigmával, akkor a szigmát úgy csináltam, és itt megszoroztam az egészet E ad minusz mű t-vel, akkor megszorzom E ad plusz mű t-vel, és akkor a műt is visszacsináltam. Tehát most ugyanaz van ideírva, mint oda. Jó? Oké. Okay. És akkor erről tudom azt, hogy ő egy standard normális. Ugye emlékszünk rá, hogy a normálisnak a lineáris transformátja normális, és ha konkrétan levonom a várható értéket, elosztom szigmával, akkor standardet kapok. Azaz mit kaptam? A standard normális valváltozónak a momentum generáló függvényét kaptam, hát nem egészen a T helyen, hanem a T-szer szigma helyen. E ad T-szer szigma szor valváltozó. Oké? Okay? Tehát T-szer szigma helyen, és meg van szorozva E ad mű T-vel. Na most ezt már az előbb kiszámoltuk. Azt kapom, hogy E ad T négyzet szigma négyzet per 2, és meg van szorozva mű T-vel, úgyhogy itt van az általános normálisnak a momentum generáló függvénye. Nagyon jó. Akkor ellenőrizzünk le két dolgot, hármat. Hát kettő elég lesz. Igaz-e, hogy az M a nulla helyen az nulla? E ad, ad nulla négyzet, szigma négyzet per 2, meg műször nulla, hát az tényleg nem nulla, nem egy. Tehát M a nulla helyen az tényleg egy. Jó, ez igaz. Mi az M-nek a deriváltja a nulla helyen? Ha deriváljuk azt meg nulla helyen, E adot úgy kell deriválni, hogy leírom az E adot, és megszorzom a E adban szereplő dolog deriváltjával, ami egy T-szer szigma négyzet plusz mű. Ezt az egészet kéne venni a T egyenlő nullában. Mit kapok? Ez eltűnik, az E adból lesz az, hogy egy, és van itt egy mű, tehát megkaptam a műt. Házi feladat nulla pontért, szórás nézetet is meg lehet csinálni ebből. Ugye az M-nek a második deriváltja adja a második momentumot, keresik kivonni belőle a mű négyzetét, kijön pont a szigma négyzet. És akkor még egy gyors állítást akarok itt mutatni. Állítás, hogyha az X az normális mű 1 és szigma 1 négyzet paraméterekkel, az y az normális mű 2 és szigma 2 négyzet paraméterekkel, és függetlenek, akkor az x plusz y az normális mű 1 meg mű 2 és szigma 1 négyzet meg szigma 2 négyzet paraméterekkel. És ha jók az információk, akkor ezt mindenki látta ennek a bizonyítását gyakorlaton. Nem volt egy szívmelengető dolog, de most egy pillanat alatt be fogom tudni bizonyítani, ugyanis az előző tételünk alapján, ami valahol ott a tábla mögött van, független valváltozók összegének a momentum generáló függvénye az a szorzata a marginális momentum generáló függvényeknek. Azaz össze kell szoroznom azt, hogy E ad T négyzet, szigma 1 négyzet per 2, meg mű 1T, azzal, hogy E ad T négyzet, szigma 2 négyzet per 2, nem fértem ki, meg mű 2T. No. Mit kapok ebből? Azt kapom, hogy ez egyenlő, ez itt egyenlő, azzal, hogy E ad t négyzetszer szigma 1 négyzet meg szigma 2 négyzet per 2 a t négyzetes tagokból, illetve mű 1 meg mű 2 t. Na most tudjuk azt, hogy a momentum generáló függvény, ezt nem bizonyítottam, de elhittük, momentum generáló függvény a 0-1 nyílt környezetén egyértelműen meghatározza az elosztást. Márpedig itt mit látok? E ad kvadratikust, ami az előzőek alapján pont a normálisnak a momentum generáló függvénye. Ami ide van írva, az a momentum generáló függvénye egy normális falváltozónak, a mű 1 meg mű 2 és szigma 1 négyzet meg szigma 2 négyzet helyen, olyan paraméterekkel a t helyen. Ennyi, nem kell többet mondanom. Ebből következik az, hogy nem tudom már, hol én ideírom, következik az, hogy az x plusz y az normális, mű 1 meg mű 2, szigma 1 négyzet meg szigma 2 négyzet paraméterekkel. Tehát azután, hogy azt a tételt elfogadtuk, hogy a momentum generáló függvény meghatározza az eloszlást, azután egy pillanat alatt össze tudok adni két független normálist. Aki látott már Fourier transformátot, az persze nem csodálkozik olyan nagyon, hogy ezek a dolgok szépen működnek, majdnem ugyanarról van szó. Jó, akkor ideje lenne abba hagynom. Következő órán nézünk még momentum generáló függvényes dolgokat, és utána pedig bebizonyítjuk a centrális határelosztástételt, ha marad idő, akkor a negyedik momentumos nagyszámok erős törvényét is. Köszönöm.